Diadal a halál felett. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása és ige hallgatású megszentelése az Úr nevében légyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim a húsvéti evangéliumot, úgy, amint ezt olvasom a Lukács írása szerint való evangélium 24. részéből, az első verstől a 11. versig a következőképpen. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, tudnélik az asszonyok, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírról elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Még ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, elbeszélték mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok mondták el ezeket az apostoloknak. De azok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Csöndesedjünk el. Téged áld és magasztal, Úr Jézus Krisztus, ez az egész ünnepi gyülekezet. Megköszönjük néked azt, Urunk, hogy mindent elvégeztél azért, hogy mi élhessünk, hogy minket ne rettentsen a halál, hogy nekünk reménységünk legyen az üdvösségről és az örök élet felől. Urunk, ezen az alkalmon te ismét a méltatlan emberi szavakat használod fel arra, hogy te szólj ehhez a gyülekezethez. Úrunk, óvd meg bennünket attól, hogy mi magunk a feltámadásról szóló örömhírt üres beszédnek, üres fecsegésnek tartsuk. Úrunk, méltass bennünket arra, és szentelked által végezd el azt bennünk, hogy a beszéd a te szavad legyen. Mert ha csak az ember szól, a szó fülig, ha érhet. De hogyha te magad szólsz, akkor a te igéd, hisszük, szíven talál mindenkit. Urunk, részesíts bennünket abban a kegyelemben, hogy te szenteled meg jelenléteddel a mi ünnepünket, cselekedd meg, hogy mi magunk is láthassunk, és hogy meggyőzetessünk te általad. Urunk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. hallgassátok meg, testvéreim, az Istennek élő igéjét, amely alapján az ő szent igéjét hirdetni kívánom közöttetek a Szentlélek segítségül hívásával. Ugyanint ez megvan írva a Máté evangélium a 28. részében, a 11. verstől a 15. versig így. Amikor ezek az asszonyok elmentek, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kitanították őket. El is van terjedve ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Közel 2000 esztendővel ezelőtt, a Páska ünnep szombatját követő napon két hír járta be a Szent Várost, Jeruzsálemet. Mindkét hír arról számolt be, és ez volt a két hírnek az egyetlen közös egyezése, hogy a Páska bárányok levágásának napján, nagypénteken megfeszített, és még aznap sietve eltemetett Jézusnak a testét, vasárnapra virradóra hiába keresték, bizony ez a test eltűnt, a sír üres volt. A két hír a test eltűnésének megindoklásában azonban már teljesen ellene mondott egymásnak. Az első hír az volt, amelyet a sír őrzésére kirendelt katonák terjesztettek. A sírnak üres voltát azzal indokolták, hogy őrségben az éj alatt mindannyian elszenderedtek, és a sötétségnek a leple alatt ennek a názáreti Jézusnak a tanítványai odalopóztak a sírhoz, és mesterüknek a holttestét ellopták. Néhány kérdésünk van ehhez az állításhoz. Tudnélik, ezt a hírt számosan meg sem vizsgálták, végig sem gondolták annak idején. Mondjátok, hogyan lehetséges az, hogy egy egész szakasz éber őrködésre rendelt katona elalszik. Olyanról már hallottunk, hogy egy-egy magányos őrszem a nagy buzgóságban elszenderedik. El is veszi érte mindig a méltó jutalmát. De mondjátok, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy egész csapat katona egy éjszakát nem bírnak éberen végig őrködni, holott megvan a lehetőségük arra, hogy gyakran váltsanak őrséget, és az éber vigyázó többieket mindannyiukat riassza. Hogyan lehetséges az, hogy mindenki elaludjék? Ráadásul ezek a katonák csak egy éjszakára voltak erre, az egyetlen éjszakára voltak odarendelve a sírhoz. Csak ezt az egy éjszakát kellett volna, hogy éberen végig őrködjék, hiszen ez volt az a bizonyos harmadnapnak az éjszakája, amelyről Krisztus beszélt, és amelyről a főpapok és az írástudók nagyon is tudtak. Ezt olvassuk ugyanis a Máté evangélium a 27. részében. Másnap, a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt. Aztán ezt mondják a népnek, feltámadt a halálból. Mert ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta, van őrségetek, menjetek, őriztessétek, ahogy tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Vagyis ezek a katonák pontosan ezért voltak odarendelve. Pontosan ezért, hogy megakadályozzák azt, amitől a főpapok tartanak, hogy a tanítványok oda mehessenek, és elvihessék a testet. Második kérdésünk, hogyha el is aludtak mindnyájan, hogy nem ébredtek fel azokra a neszekre és zajokra, amelyeket a kő eltávolítása keltett. Hiszen jól tudjuk az evangéliumok beszámolójából, hogy egy akkora kővel zárták el a sírnak a száját, amelynek az elmozdításához bizony több embernek együttes erejére volt szükség. És hogy ez nem mehetett nyilvánvalóan csendben, ezt mindenki érti és tudja. Hogyha mindnyájan mégis elaludtak, és nem is ébredtek fel, nem is vettek észre semmit, ha így nem látták, hogy kinyitotta fel a sírt, honnan tudják, hogy a tanítványok voltak? Hogyan lehet egyáltalán feltételezni a tanítványokról ilyen jól megszervezett, bátor akciót, amikor nagyon jól tudjuk azt, hogy ők maguk is rettegve a félelemtől, rettegve a zsidóktól, egyetlen helyre vannak összegyülekezve, ott meghúzva csöndben magukat, attól félve, hogy nehogy maguk is az ő mesterüknek a sorsára jussanak. Hogyha az őrség tagjai mégis látták azt, hogy a tanítványok mennek oda a sírhoz, akkor miért hagyták? Ha az ember egy picit is észszerűen végig gondolja a katonák által terjesztett hírnek a valóság tartalmát, nagyon könnyen megláthatóaz, hogy itt valami nagyon nem stimmel. De hát a sír húsvét vasárnap üres volt. A kő elhengerítve, és Jézus holtteste nincs a sírban. Valaminek tehát mindenképpen kellett történnie azon az éjszakán, azon a hajnalon. A tény nyugtalanító sokak számára. A katonák híre nem kielégítő. De hát más nem történhetett. Hiszen minden más magyarázat ellenkezik minden addigi emberi tapasztalattal, ahogy ma mondanánk, ellenkezik a józan ésszel. Hát csak ennek kellett történnie. Ezt a sírt üresen találták. A katonák azt hirdetik, a testet ellopták. És ezt a hírt nagyon sokan elhiszik, ez a hír nagyon gyorsan terjedt. A másik hírt a vasárnap hajnalban a sírhoz kegyeletes szándékkal kiinduló asszonyok terjesztették. Ez a hír azt mondta el, hogy Jézus feltámadt. Pontosan úgy, ahogyan előre többször nyomatékosan kijelentette. A hír örömhír. A hír az, amit az asszonyok így mondtak, Jézus él. És hiába. Hiába van Istennek már akkor is több száz éves, jól tudott és széles körben ismert kijelentése a 16. Zsoltárban az ő szentjéről, akinek teste nem láthat rothadást, akit a halál nem tarthat fogva, hiába számosan a szemtanúk, akik látták Jézus messiási csodatételeit, ezek között halottaknak újbóli életre hívását, Lázárnak a feltámasztását. Hiába az ő szent és mindig igaz szava, többszöri kijelentése. Hiába az, hogy mennyei követek és angyalok adják tudtul ezt az örvendetes hírt, azok az emberek, akik közvetlen szemtanúi voltak az ő csodáinak, ezek a tanítványok képtelennek elhinni ennek a hírnek az igazságát, az ige azt mondja, üres fecsegésnek tartották mindazt, amit az asszonyok mondtak. Azt a hirtelen hangulatváltozást, ami valójában megmagyarázhatatlan számukra, tudnék, hogy mélységes gyászból és szomorúságból, a csalódottságból hirtelen átvált a viselkedésük boldog örvendezésre, egyszerűen annak tartják, hogy ez önbecsapás, önáltatás. Szegényeket akkora sok érhette. Annyira szeretnék Jézust életben tudni, hogy inkább elhiszik és maguk is hirdetik azt, hogy Jézus feltámadt. Ez a hír nagyon nehezen talált olyanokra, akik elhitték. Nagyon nehezen talált olyanokra, akik csak egy csöpnyi hitelt is adtak neki. Ez a hír ugyanis ellene mond minden emberi tapasztalatnak. Sőt, bebizonyíthatatlan. Ellene mond a józan észnek. Ez a hír csak nagyon lassan terjedt el. Krisztus feltámadásával kapcsolatban mind a mai napig ez a kétfajta hír járja az embervilágban. Az első hír szerint nem történt itt semmi csodálatos vagy titokzatos. Egyszerűen és egyértelműen ember kéz avatkozott be a dolgokba. A második hír mindennek ellenére változatlanul hirdeti azóta is, hogy nem ember kéz, hanem Isten avatkozott be a dolgoknak a menetébe. Ő az, aki számára semmi sem lehetetlen, ő az, aki feltámasztotta Jézust, nem hagyva a sírban a juhok nagy pásztorát. Ezen az ünnepi Isten tiszteleten hadd kérdezzek tőletek néhány dolgot. Nem mindegy a számunkra, hogy melyik hírnak adunk igazat. Nem mindegy a számunkra, hogy én melyik hírt tartom hitelesnek. Nem mindegy a számunkra, hogy mi történt akkor húsvét vasárnap hajnalán. Fontos egyáltalán az, hogy mi történt akkor és ott, oly távoli időben és térben és távoli pontján a világnak. A húsvéti evangélium azt mondja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy te mit gondolsz és hogy mit hiszel, hiszen nagyon fontos kérdésről van itt szó. Mert ha nem hisztek, ha nem tudjátok hinni azt, hogy Jézus feltámadt a halálból, akkor Pállal együtt mondhatjuk, hogy hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek is, mert ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Az evangéliumok azonban beszámolnak arról is, hogy a kételkedőket, a hitetlenkedőket, a feltámadott maga győzte meg ennek az asszonyok által hirdetett hírnek az igazságáról. Megjelent a tanítványoknak. János szinte ezzel kezdi a maga evangéliumát, hogy láttuk az ő dicsőségét. Pál apostol is a késői megtérő, a 13. apostol így fogalmaz, hogy bizony én az apostolok legkisebbje, aki nem is érdemlem meg, hogy így nevezzenek, bizony legutoljára nekem is az összes között, mint egy torz szülöttnek megjelent. Jézus Krisztus maga győzte meg az övéit. Bebizonyította számukra azt, hogy ő valóban él, de csak őket. Figyeld meg, hogy húsvét után Jézus Krisztus csak arra fordít gondot, hogy az övéinek a hitét megépítse, hogy az övéinek a hitét helyreállítsa. Nem tett csodát nagypénteken az őt kísértőknek. Nem tett csodát Heródes előtt, vagy Pilátus előtt. Most sem jelenik meg számunkra, hogy íme, megmondtam, az én országom nem e világból való. Nem jelenik meg a kajafásoknak, főpapoknak és írástudóknak, hanem valóra váltja azt, amit megmondott, hogy ez a gonosz nemzedék jelt kíván, de nem adatik számára másik jel, csak a Jónás próféta jele. A megáltalkodott maradjon megáltalkodott, ha nem tudja hinni azt, hogy én előléptem a sírnak a sötétségéből, ahogyan Jónás a cethal gyomrából. És higgyen, hogyha Isten engedi neki azt, hogy higgyen. Tudjátok, ha valaki az utólagos történéseket egy picit megvizsgálja, az, hogy micsoda döbbenetes változás állt be a tanítványoknak az életében, akikről már szóltam, hogy húsvét hajnalán halálosan rettegve vannak együtt. De húsvét után nézzétek meg, már az életük sem drága, csak hogy hirdethessék, hogy Jézus él. Odaállnak ugyanaz elé a nagy tanács elé, amely mesterüket halálra ítélte, és bátran tesznek bizonyságot, hogy Jézus feltámadott. Mindegyikük szinte kivétel nélkül életét áldozta, hogy megpecsételje ezt az igazságot. Hogy kimondhassák.
Szeretteim, nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy itt lehetünk a ti gyülekezetetekben, és részt vehetünk ezen az alkalmon. Köszönjük vendégeink és a magam nevében a meghívásotokat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, a mai esténk első előadója Semjén Zsolt helyettes államtitkár úr, a második előadást pedig Balogh Zoltán testvérünk fogja megtartani, aki Orbán miniszterelnök úr személyi főtanácsadója. Az én dolgom és tisztem bemutatni a két vendégünket és előadónkat, amit örömmel és könnyen teszek, hiszen mindkét előadónkat Istennek legyen hála, ismerhetem. Az egyiket sokkal régebbről, Zoltán. És a bemutatásnak a bevezető részébe el kell mondanom azt, hogy végre egy olyan kormány vezeti Magyarországot, amelyik komolyan veszi a számunkra legfontosabb kérdést, az egyház ügyét. Ismerjük az elmúlt 5 évtizednek a módszereit, mi volt az ő elképzelésük és munkamódszerük az egyházakkal kapcsolatban. Egy óriási levegővétel volt a számunkra az, hogy végre most olyan kormány vezeti ezt az országot, amelyik az egyházakkal kapcsolatos kérdések élére szakembereket helyezett. Olyanokat, akik képzettek. Tehát nem olyanokat, akiket megbíztak pártfunkcióból, hogy te nagyon jól fogod ezt a dolgot művelni, és nagyon jól fogsz hozzá érteni, csak fogalma sincs a világunkról, hanem olyan embereket, akik teológiailag is képzettek, és maguk is hitüket gyakorló emberek, mindemellett politikai vénával, politikusi vénával megáldottak. Semjén Zsolt, helyettes államtitkár úr, teológiát végzett, római katolikus teológiát, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában ő az az ember, aki ugyan helyettes államtitkári tisztséggel, de gyakorlatilag államtitkári funkciót betöltve az egyházakat érintő kérdésekért felelős személy. Római katolikus hitét gyakorló vallásos ember, akiben egy nagyszerű politikusra lelt a református egyház is. Minden egyes fórumon, ahol eddig találkozhattunk, és minden egyes szinten, ahol eddig az ő nevét előhoztam és beszéltünk róla, nyugodtan mondhatom, egy igazán református barát római katolikus ember. És ezt nagy öröm kimondani, hiszen ezek az erők a két nagy történelmi egyház között nem mindig problémamentesek. Nagyon jó dolog, hogyha egy politikus, egy római katolikus hívő ember ilyen toleráns és ilyen érzékeny a mi református identitásunk felé is. Második előadónk Balogh Zoltán, most mondom el, hogy nagy tiszteletű úr, akivel a teológián több éven keresztül együtt tanultunk, akkor még nem tudtuk, hogy egyszer így fogjuk majd egymást ilyen leosztásban és ilyen helyzetben köszönteni, de az is kiemelkedő dolog, hogy egy magyar református vallású miniszterelnök olyan komolyan veszi az egyházak felé lévő minden egyes megnyilatkozását, hogy külön szakértőt kér erre. Talán ezért is annyira tájékozott a szépen csendben hátulról elvégzett fölkészítő munkák kapcsán, és nem csak református, és nem csak római katolikus egyházi ügyekben, hanem nyugodtan mondhatom, bárkit megkérdeztek, bármilyen kisebb felekezetnek, közösségnek a vezetőit, azt fogják mondani, hogy szakemberek irányítják azokat az intézményeket, amelyek velük kapcsolatban állnak, és hát természetesen problémamentes soha semmi nem lehet, egészen biztosan vannak, akik nem így gondolják, ahogy én gondolom, de majd meg fogjátok hallani, tapasztalni fogjátok, és a végén a fórumbeszélgetés során kérdéseket lehet majd föltenni, akkor már csak egy főre olvadó előadói gárdánkból, mert helyettes államtitkár úr az előadás után el kell, hogy menjen, egy újabb program várja, de tapasztalni, hallani és látni fogjátok, hogy két egyházi ügyekben illetékes, értő szakember a ma esti vendégünk. Ennyi bevezető után szeretném felkérni Semjén Zsoltat, helyettes államtitkár úrunkat, hogy tartsa meg előadását. Előadásának a címe Örökség és jövő az évezred határán. Evangélium és kultúra, ez az előadás alcíme. Kérem, fogadják szeretettel.
Kesség, kedves nagy tiszteletű urak, kedves barátaim, először is szeretném megköszönni a megtisztelő lehetőséget, hogy itt lehetek és néhány gondolatot elmondhatok. Volt nekem gyerekkoromban egy nagyon kedves plébános bácsim, aki azt mondta nekem, hogy Zsoltikám, kétféle prédikáció létezik. Vagy rövid, vagy rossz. Ezért, hogy ez utóbbit elkerüljem, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni azt, amit itt az egyházi vonatkozásban a legfontosabbnak érzek. A feladat, amit András barátomtól kaptam, az az volt, hogy az örökségünk és a jövő. Nyilván az egyház és a magyar nemzet vonatkozásában. Kicsit félve kockáztatom meg teológus barátaim előtt, hogy egy teológiai nyitással kezdjem a kis mondandómat, de azt gondolom, hogy azért ez fontos tisztáznunk. A mi atyánkban minden keresztény ember, mi is imádkozzuk azt a mondatot, hogy jöjjön el a te országod. Az, hogy jöjjön el Isten országa, ez legalább három dolgot jelent. Jelenti azt, hogy az idők végén valósuljon meg Isten egyetemes uralma. Ahogy Szent Pál mondja, hogy Isten legyen mindenekben minden. Jelenti azt, hogy itt és most a szívünkben valósuljon meg Jézus Krisztus királysága. De jelenti, és jelentenie